Hölgyeim és uraim, az emberi tudomány csak meglepően későn, úgy a 18. század végén vette észre, hogy a nyelvek változnak. Ne értsék ezt félre, azt addig is látták, hogy sokféle nyelv van. Azt is látták, hogy az egyes nyelveknek vannak változataik. Van ausztriai német, svájci német, hamburgi német. De hogy ezt a sokféleséget szisztematikus változás hozza létre, az csak a 19. század elején sikerült bizonyítani. Hasonló cipőben járt a biológia. Nagyjából ekkor bizonyítja Darwin is, hogy az élővilág is szabályok, törvények szerint változik, bármilyen felszíni gazdagságot, vagy első látásra zavarosságot is hoznak létre ezek a szabályok. Addig úgy gondolták, hogy a nyelvben a szavak változnak. Hogy az egyes nyelvek abban különböznek, hogy más-más szavakat használnak. A nyelvészet egyik felfedezése tulajdonképpen akkor kezd tudomány lenni a nyelvtudomány, amikor észreveszi, hogy ez nem így van. A nyelvi változás mindig a rendszerre, és sohasem a szóra vonatkozik, mert a nyelv egy rendszer, nyelvtan, így is mondhatjuk, nem pedig szavak halmaza. Nézzünk egy példát. Ha a finnugor ősnyelvben egy szó P-vel kezdődött, akkor a magyarban F-fel kell kezdődnie. Bármit jelent, bármilyen szófajú, vagy bármilyen nyelvtani szerepű. Például finnül pá, magyarul fej. Vogul nyelven pun, magyarul fon. Osztják pir, magyarul far. Cseremisz pu, magyarul fa. Ez igazi nyelvi változás, mert nem egyes szavakat, hanem egy kategóriát érint. A szókezdő P változik meg, nem ez, meg ez, meg ez, meg ez a szó. Az, hogy a finnugor nyelvek ma annyira különböznek, az sok-sok ilyen egyenként szabályszerű változásnak az eredménye. Éppen ezek a szabályok alapozzák meg azt a szilárd tudásunkat, hogy a magyar finnugor nyelv. Az olyan változás, amely csak egyetlen szót érint, nem számít nyelvi változásnak. Például, ha jármű helyett holnaptól kezdve minnyáján vehikulumot mondanánk, ez nem volna nyelvi változás, csak egyetlen elemet érintő lexikális csere volna. A nyelvi változás a kortárs megfigyelő számára nehezen látható, hogy így mondjam, szabad szemmel nehezen megfigyelhető. Itt egy példa. A magyarban régebben az eny hang hasonult az utána álló hanghoz. Így mondták torony, de fölment a toromba. Hány ember, de hány katona. Kormány, de kormányválság. Ez az ennyi hasonulási szabály a 20. század elején megszűnt működni a művelt köznyelvben, csak a felvidéken él még ma is regionális szinten, ott művelt emberek is használják. A legtöbb beszélő nincs tudatában, hogy itt egy nyelvi változás zajlott le, amennyiben egy szabály törlődött. Ma az ennyi minden helyzetben ennyi, legalábbis a művelt magyar, magyarországi magyar köznyelvben. Tehát toronyba hány katona, kormányválság. Azután a nyelvi változás együtt jár más jelenségekkel. Az öregek beszéde például mindig más, mint a fiataloké, mert öregek. Azt mondja például egy agastyán. Na és erre mit is akarok, ja fiacskám, hogy fölmentünk a toromba? Igen ám, csak hogy a toromba ennyi hasonlulási szabály nem az öregség miatt van, hanem mert ő még a nyelvi változásnak azon az oldalán áll. Még nem következett be. Ő fiatalon is így mondta, mi viszont akármilyen öregek leszünk, nem fogjuk úgy mondani, mert mi ezt a szabályt nem használjuk. A harmadik ok, ami miatt a nyelvi változás nehéz megfigyelni, az írásbeliség. Amelyik nyelvben van írott kultúra, mint például a magyarban, ott az írásnak az állandóság a lényege. Éppen az, hogy ne változzon generációról generációra, évtizedről évtizedre. Ezért éppen, hogy elkendőzi a változásokat. Például a magyar helyesírás nem veszi tudomásul, hogy az elipszilon, mint hang megszűnt létezni, hogy nem azt mondjuk már, hogy folyó, hanem azt mondjuk folyó, tehát J-vel helyettesítjük, az írás azonban továbbra is úgy tesz, mintha volna ilyen, mert az állandóságot fontosabbnak tartja, mint a hűsége. Az írás is szokott változni, azért ezt szögezzük le, ha ritkában is, mint maga a nyelv, csak hogy ez meg nem feltétlenül tükröz nyelvi változást. Gondoljon arra például, hogy a CZ szisztematikusan és szabályosan sima C-re változott, vagy változott a magyar nyelven, anélkül azonban, hogy ez magát a nyelvet érintette volna, ma is ugyanúgy mondjuk, mint régen. Az írás csak ruhája a nyelvnek, ember alkotta kódolási technika, mellyel a hangzó nyelvet papíron igyekezünk hát megjeleníteni. Ha régi szöveget nézünk, könnyen az a benyomásunk keletkezhet, hogy sokkal több minden változott, mint amennyi a valóságban. Kérném szépen az első ábrát, nézzünk egy igen régi magyar szöveget, a Halotti beszéd 1195-ből. Látjátuk, feleim, szümtük hel. Így kezdődik a szöveg. És ha jobban megnézik, az egész képe a szövegnek, hát azt a benyomást kelti, ó igen, mekkorát változott a nyelv, mennyire más ma a nyelv, mint régen. Csak hogy ennek egy jelentős része a kódolás technikája miatt van, és nem pedig igazi, valós nyelvi anyag. Még egy apróságot megmutatnék, mert talán a legdöntőbb változás nem az, ami oda van írva, hanem ami nincs odaírva, és az az, hogy a paradicsumot vagy paradicsumot előtt nincsen a. Azt mondja, odutta vola neki paradicsumot. Mai magyarul adta vala neki a paradicsumot. Nincs névelő. Vagyis néha éppen az a döntő különbség, amit ők nem írtak oda. Erre majd mindjárt visszatérünk, de most kérném a kettes ábrát. Átírtuk hát rendes mai betű típussal ugyanazt, ami a kódexben van, és odaírtuk, hogy ha ma írnánk a mai helyesírási rendszer szerint, ez hogy néz neki? Látjátok, feleim, szümtük el. És szeretném megmutatni, hogy a mai alak, amit mondanánk, látjátok feleim szemetekkel, csak azokon a pontokon különbözik, ahol kékkel van megjelölve. Például az első szóban csak az U-O különbség, igazi nyelvi különbség, látjátok, látjátok. A többi az egyszerű kódolási kérdés. A feleimben semmiféle különbség nincs, a szemetekkel esetében több különbség van. De vegyük észre, hogy az, hogy a K hangot C-vel írja, az, hogy az I hangot Y-nal írja, ahogy az S hangot söbetűvel írja, az kódolási kérdés, az nem mutatja, hogy ez a nyelv milyen nagyon sokat változott volna. Ami igazán jelentős különbség, ismétlem, az a névelő hiánya. A 12. századi magyarban még nem volt névelő. Azt mondja, paradicsumot névelő nélkül, ez ma egész egyszerűen hibás volna, mert a 15. században a magyarban megjelent a névelő, amely kötelezővé tette, ma csak azt lehet mondani, hogy a paradicsomot. Egy látványosabb példát is tudok mutatni, a török nyelvből. Kérném szépen a harmadik ábrát. A török nyelvet évszázadokig az arab ABC betűivel írták, mivel a muzulmán kultúrkörhöz tartozik. 1928-ban rendeletileg áttértek a latinbetűs írásra, melyet ma is használnak. És a török szöveg ma már, ez egy másik szöveg, egy költemény szövege, ma így néz ki egy török szöveg. A laikus ismét azt mondhatja, mekkorát változott a török nyelv 1928. január 1-én. Azonban, ugye, hát Mustafa bácsi felébredt aznap reggel, és azt vette észre, hogy pontosan ugyanúgy beszél, mint addig. Megint csak kulturális, kódolási kérdés az írásnak a változása. Látjuk egymás mellett a kétféle török szöveget, mint hogyha ugyanaz a személy átöltözött volna egy másik ruhába. Végül egy nagyon egyszerű példát a mai magyarból, a mai és tegnapi magyarból, a négyes ábrán. Nézzék meg, kérem, az írott alak a folyó és toronyba szavaknál változatlan az utóbbi mondjuk 200 évben, míg a kiejtés régebben folyó, toromba volt, ma folyó, toronyba. Ezzel szemben ezeknél a szavaknál csík és lóca nem történt igazi nyelvi változás, míg a helyesírásban, a kódolásban, mint látják, igen. A nyelvtudomány ilyenkor az elsőbséget a beszédnek adja. Azt mondja, ez valós nyelvi változás a folyó és toronyba, míg a csík és a lóca esetében csak írásváltozás van, annál is inkább, hiszen a magyar anyanyelvök jelentős része egyáltalán nem is értesült ezekről a változásokról, hiszen egészen a közelmúltig az írástudás csekélyebb százalékát érintette a lakosságnak. A folyó toronyba esetén szeretném leszögezni, hogy valós nyelvi változás történt, mert az Y-ból mindenütt J lett. nem ez a szó változott meg, hanem az elipszilon, mint nyelvi kategória. Ugyanúgy, ahogy a finnugor P a magyarban F-re változott, mondhatjuk, hogy a régebbi magyar elipszilon, kiejtve J, a mai magyarban J-re változott. Ugyanúgy a toronyba, toromba esetben is azt mondhatjuk, hogy a ny hasonulási szabály, mint szabály kivevődött a nyelvből, nem része többé a magyar nyelvtannak, és az eny mindenütt eny marad. Azt kívántam tehát bemutatni, hogy az írás változásával vigyázni kell, mert vagy valós nyelvi változást mutat, vagy nem. Ez már szakmai kérdés, hogy a két dolgot elválasszuk egymástól. Még érdekesebb és még csalókább a szókincs változása. A szókincs változása minden más változásnál feltűnőbb. Például a mai magyarban áradnak be a francia és olasz szavak. Francia szavak, camembert, croissant, baguette, apartman, coupé, mint egyfajta autó, limuzin, rosé. Ezek az utóbbi 20 évben jelentek meg az általános magyar köznyelven. Olasz szavak, mozzarella, pizza, pizzeria, strada, tiramisu, stracciatella, cappuccino, maffiózó. Mindenki ismeri, mindenki használja. De ugyanígy sorolhatnék angol vagy német szavakat is. Ezek az élet változásait tükrözik, és ennyiben roppant érdekesek a kultúrtörténész, a szociológus, a pedagógus számára. A nyelvésznek azonban nem. Mert mit tehet a nyelvész azon túl, hogy lajstromba veszi őket, és bólogat, hogy na hát, stracciatella. A szókincs változásai ugyanis nem foglalhatók szabályba. Nincsenek ha, akkor jellegű kijelentések, amelyeket a szókincsről tehetünk. Egyedi tételek változnak, nem kategóriák. Nem mondhatjuk például, hogy a mai magyarban a puha, büdös sajtokat francia szóval kell megnevezni, hiszen a pálpusztai, illetve kvargli szavak nem francia eredet. A szókincs, mint a neve is mutatja, lexikális adathalmaz, hiszen lexikon görögül nem más jelent, mint szókincset, szótár. Az új dolgok és az új szavak között ráadásul nincsen rendszerszerű összefüggés. Kérném szépen, igen, itt van az ötös ábra, nézzük meg, régi dologra régi szó. Holló, siet, fekete, föld. Ezek a fogalmak, tárgyak, gondolatok a magyar beszélő közösség számára ősidők óta ismertek, és a nevük is rettenetesen régi, ezek mind finnugor eredetű ősi öröklött szavak. Régi dolog, régi szó. Ideális esetben csak a másik bekeretezett kockának szabadna léteznie, új dologra új szó. Templom, kenguru, ráklikkel, croissant. Odaírtam franciásan és magyarosan is ki, hogy szereti. Amikor a templom megjelenik a beszélő közösség életében, ez egy újdonság, egy innováció, egy civilizatorikus innováció. Az emberek megkérdezik, tessünk, hogy hívják ezt a dolgot, megmondják nekik templum, latinul, hát jó, magyarul lesz belőle templom. Ugyanezt történik a többiekkel is. Ezek, hogy így mondjam, érdektelenek pontosabban, hát ez a nulla megoldás, ezt várjuk. De van a másik két csoport is, ami lerontja a dolognak a logikáját, és amely, mint említettem, megakadályozza, hogy mi a szókincsről, mint rendszerről, mint a nyelvi rendszerről beszélünk. Új dologra régi szó, kocsi. Ugye autó értelemben, levél, e-mail értelemben, fű, marihuána értelemben, tárcsáz, nyomkod értelemben, tárcsáztam a számát, holott semmiféle tárcsáról nincsen szó, a szót átvittük metaforikusan egy új, valamilyen értelemben hasonló dologra. A legérdekesebb a negyedik kategória, a régi dologra új szó. Sógor, szadista, probléma, parázik. Parázik abban az értelemben, hogy szorong, retteg. Ezek a dolgok nyilván ősidők óta ismerősek, hát mindig volt az embereknek sógora, mindig voltak szadisták, problémákkal is mindig találkoztunk, és gondolom a honfoglaló magyarok is paráztak, hogyha a helyzet úgy. Erre végképpen nem tudunk válaszolni, miért jelennek meg új szavak már addig is ismert jelenségekre, tárgyakra, dolgokra. Ez nagyon érdekes a szociológus, a szociálpszichológus, a kultúrtörténész számára, a nyelvész azonban ezekkel a kategóriákkal nem tud mit kezdeni. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy még a régi dolog régi szó, a legártatlanabbnak tűnő holló típusban is, ott ólálkodik a metaforikus kiterjesztés lehetősége, vagyis hogy a hollóék lekerülnek a kocsi típusba. Hiszen gondoljanak a fekete szóra, amelyik egy csésze kávét jelenthet, gondoljanak a föld szóra, amelyik a harmadik villanzsinort jelentheti. Te vigyázz, az a föld, mondja az ember, értsd, földet vezették. Tehát a nyelv újra és újra dolgozik azon, hogy a szavakat kiterjessze, változtassa, anélkül, hogy erre valamilyen szabályt adni tudnánk. Az eddigiekben tehát arra igyekeztem rámutatni, hogy a szókincs változása, bár érdekes és jellemző egy nép sorsára, nem rendszerszerű, nem foglalható ha-akkor típusú állításokba, úgynevezett szabályokba, és ezért nem nyelvi változás. Arra is igyekeztem rámutatni, hogy az írás, már amelyik nyelvben egyáltalán van ilyen, változik ugyan, néha rendszerszerűen, CZC, ám a nyelvhez képest másodlagos, annak mesterséges árnyiképe csupán. Melyek hát a valóban nyelvi elemek, amelyeknek változása igazi nyelvi változás? Minden nyelv rendszere három részből áll. Mondattan, alaktan és hangtan. Ezeknek a változását fogjuk most megvizsgálni. Nézzünk először egy mondattani változást. Már említettem a halotti beszéddel kapcsolatban, hogy a magyarban a névelő a 15. században jelenik meg, a paradicsomot. A névelő nagyfokú bonyolódást hozott a nyelvtanba, hiszen gondoljuk meg, a magyar nyelvtan egy egész fejezettel hosszabb most, mint azelőtt volt, ugye egy 8. fejezet, a névelő. Ennek használatát le kell írni, és ha már van, a nyelvek érdekes módon úgy működnek, akkor elkezdik nagyon finoman használni. Kérem a 6. ábrát, amelyen névelős finomságokból adok egy ízelítőt. Nézzék meg a két mondatot a mai magyar nyelvből. Az apja állítólag miniszter. Az apja állítólag egy miniszter. Nem ugyanakkor használjuk a két mondatot. Az első mondatban ismerjük az apját. Kedves idős úr, szokott ide járni, csak nem tudjuk, mi a foglalkozása. Egyesek azt suttogják, hogy miniszter. Mi az apja? Kérdezzük. A válasz az egyes, az apja állítólag miniszter. A kettes mondatban nem ismerjük az apját. Titok fedi a kilétét, bár rebesgetik, hogy valamelyik miniszter az. Ki az apja? Kérdezzük. A válasz, az apja állítólag egy miniszter. Ha most megkérdezzük, miért jelent meg a névelő a 15. században, nem lesz könnyű a válasz. Talán szükség volt rá? Ez komolytalan, mert a megtörtént tényt vetítené vissza önmaga okává. A nyelvi rendszerek mind jók úgy, ahogy vannak. A nyelvben nincsen szükség semmire. Gondolják meg, a cseh nyelvben nincs névelő, mégis ki lehet fejezni a határozottságot. A magyarban nincsenek nemek, mégis ki lehet fejezni, hogy valaki férfi vagy nő. Az angolban nincsen tárgyeset, mégis ki lehet fejezni, hogy melyik a mondat tárgya. Minden nyelv tökéletes rendszer. Nincs soha szükség a nyelvben semmire, ugyanúgy, ahogy a kígyónak nincsen szüksége lábakra. A szükséget tehát sajnos el kell vetnünk. A mást azonban nem látunk, mert hát a bonyolódás, jó, hát mondhatjuk, de most azért jelent meg a névvel, hogy bonyolultabb legyen a nyelv, hát az embereknek elég bajuk van, mondhatjuk, nyilván nem kérik még a nyakukba ezt a fejezetet. Szeretném tehát, hogyha elgondolkoznának azon, hogy mennyire kevéssé racionális a nyelvi változás. A mondattan után egy alaktani változást említenék meg, ehhez ábrára nincs is szükségünk, mert egy egyszerű kis dolog. Az ő végű melléknévi igenevek. Látható, letölthető. Többes száma a hagyományos k helyett egyre inkább ak-ek. Láthatók, láthatóak. Múlandók, inkább múlandóak. Törlendők, sokaknál törlendőek. Letölthetők, mellette letölthetőek. Ez a változás szigorúan szabályos, nem bármely ó-ő végű szó kapja. A beszélő pontosan tudja, hogy milyen stratégiát követ, csak is a melléknévi igeneveknél alkalmazza az is, aki nem tudja, hogy mi az a melléknévi igenév. Itt kezd a mi feladatunk érdekes lenni. Vagyis ez nem műveltségi, nem iskolázottsági kérdés, hogy én tudjam, hogy mi a melléknévi igenév. Valahonnan ez nekem, mint anyanyelvi beszélőnek, be van építve az agyamba. Senki sem mondja azt, hogy darálóak. Senki sem mondja azt, hogy utcaseprőek. Világos? Mert ezek főnevek. Hiába végződnek ő-re, főnevekre a szabály nem vonatkozik. Na most, hogy miért következik be a láthatók, láthatóak változás? És miért éppen most? Arra nincs értelmes magyarázat. Bonyolódik tőle a nyelv, de hát ez, ismétlem, valószínűleg nem ok. A legérdekesebb típusú változás a hangváltozás. Egy olyan példát fogok hozni, amit a szakzsargonban ormánynyúlásnak nevezünk, mert maga az ormány szó példa rá, mint ahogy látni fogják. Kérném szépen a hetes ábrát. A magyar rövid o és ö hangokról lesz szó. Minden oszlop tetején az úgynevezett szótári bemenet látható, ahogy a beszélő a fejében levő szótárból, hogy így mondjam, lehívja a szót, amikor meg akar szólalni, ahogy ő tárolja. Legalul pedig a felszíni kimenet van, felszíni kimenetnek nevezzük azt, ami a száján ténylegesen kijön, amit mond. Nézzük az egyes és kettes oszlopot, és állapítsuk meg, hogy a magyarban van rövid o, forog, és van hosszú o, fórum, és ezek szabadon állhatnak a szavakban ott, ahol óhajtanak. Tehát a forog, bemenet, forog, kimenet, fórum, bemenet, fórum, kimenet, semmi érdekes. Még azt is mondhatom, hogy az o, tehát a hosszú és a rövid és a hosszú között értelmi különbséget tudunk tenni, például koma, kóma, más értelmi szót kapunk. Kor, kór, más értelmű szót kapunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebben a nyelvben az, hogy rövid o vagy hosszú o jelenik meg, azt nem szabályozza semmi, az lexikális információ, szépen meg kell jegyezni, meg kell tanulni, úgy van, ahogy van. Ám most tekintsük a hármas és négyes oszlopon. A szótári bemenet rövid, fordul, körmöt, a kimenet hosszú, fordul, körmöt. Egyre többen mondják így, és most azoknak a beszélőknek a fejében működő szabályrendszert fogom megvizsgálni, akik ezt a kiejtést használják, fordul és körmöt. Én nem használom, nálam fiatalabbak használják, de nagyon feltűnő a terjedése. Itt lép be az ormánynyúlás becenevű szabály, hát az egyszerűség kedvéért hívom így, le lehetne írni nagyon pontos technikai szavakkal is, nézzék meg, tehát elcsípi a fordulnak az óját, és fordul lesz, a körmötnek az első őjét, és körmöt lesz. Miért nem lesz a második ő is hosszú? Itt kezdődik az én feladatom. Különben azt hihetném, hogy a beszélő, hát úgy tetszése szerint, hanyagságból, hol ezt mondja, hol azt mondja, de nem, mert a körmötnek csak az első ője lehet hosszú. Soha senki, aki magyar anyanyelvű, nem mondja a másodikat körmőtnek, vagy pláne körmőtnek. Hadd jegyezzem meg, hogy többnyire én csak az o hangról fogok beszélni, de édes nővére az ö hang is, és pontosan ugyanaz történik azzal is, csak hát az adatokat egyszerűsítettem. Akik tehát a nyújtott formát ejtik, mely szabályt követnek? Miért nyújtanak? Teszem föl a kérdést. Miért változik a nyelv? Ez az előadásom címe. És most itt őszintén meg kell mondanom, hogy erre a kérdésre, mint nagyon sok más szaktudós is, valójában csak azzal tudok válaszolni, hogy azt mondom, hogy miért itt változik a nyelv. Milyen stratégiát követ az a beszélő? Miért nem nyújtja az egyesben a forog? Miért nem mondja senki azt, hogy forog? Ilyen nincsen. Pláne nem a második hangot, forog, olyan sincs. A körmödben miért csak az elsőt? Mi akadályozza meg őt az egyik esetben, és mi hajtja a másik esetben? Erre olyan igazi okot nem tudok találni, ugyanúgy, ahogy a biológia se tudja megmondani, hogy a hüllők miért alakultak ki végül is. Hát ez talán hit kérdése, vagy valamilyen távolabbi filozófiai kérdés. De hogy hogyan, és miért akkor, és miért ott, és miért úgy, ezt nevezi tulajdonképpen a szaktudomány miértnek. Ezt be kell vallani. Nézzük meg tehát. A válasz a kérdéses szavakban a kérdéses magánhangzót, a rövid o, és a rövid ö magánhangzót, r plusz még egy másik más hangzó követi. A fordulban r, d, a körmödben r, m. Ez motiválja ezt a szabályt. Azt mondjuk tehát, hogy ez az ormánynyúlásnak becézett szabály, egy hangkörnyezet által kondicionált nyújtószabály. Az o, ö megnyúlik r és más hangzó előtt. Szeretném fölhívni ismét a figyelmet, hogy a nyelvész számára a szabály szó nem valamilyen illemszabályt jelent, nem iskolai nyelvhelyességi előírást, hanem a beszélők által öntudatlanul követett stratégiát. Nekem az a célom, hogy megvizsgáljam, ahogy a pszichológus sem csak az illedelmes viselkedésekkel foglalkozik. Tekintsük most az ötös és hatos oszlopon. A szabály logikusan működik. A kettős R is mással hangzónak számít. Nézzék meg. Forrás, orra. Működik az ormányúlás. Forrás, orra. Ajajaj, ilyen alakokat nem hallunk. Ez nem kimenet. Miért nem? Mert az így létrejött alakok sértenek egy másik szabályt, amit úgy nevezhetnénk ne mondj két hosszút. Vagyis amely úgy szól, hogy a magyar nyelvben hosszú magánhangzó és hosszú máshangzó egymás mellett ne legyen. VV, kettős, dupla hosszúságú vokális magánhangzó, CC, dupla hosszúságú konszonáns. Tehát a VV az mondjuk ó, a CC meg rrrr. A szabály tehát azt mondja, szűrd ki azokat az alakokat, amelyek VV, CC sorozatot, szekvenciát tartalmaznak, ne engedd őket ki a felszínre, mert ilyet a mai magyar nyelv nem óhajt. Na most két út áll előttünk, ugye, mert meg kell reparálni ezt a két alakot, tehát a forrás és orra alakot meg kell reparálni. Két út áll előttünk, vagy az ó visszarövidül, mondván, hogy jó, hát akkor áldozatul esik, a mással hangzó győz, igen, ám csak akkor visszakapom a szótári bemenetet, visszakapom a forrás és orra szavakat, és akkor kezdődik előről az egész, és rekurzívvá válik a deriváció, és szegény beszélő sose fog tudni megszólalni, mert a fejébe ugye szalad körbe a deriváció. Éppen ezért a beszélő a másik stratégiát választja, lerövidíti a hosszú, vagyis dupla R-et, szimpla R-ré, és így már a szűrő kiengedi a szót, és meghalljuk a felszíni kimenetben a forrás, óra szavakat. Például külső forrásokat kellett bevonni. Taknyos neki az óra. Önök derülnek ártatlan és száraz adatokon, de hát a nyelvész nem tart semmit sem mulatságosnak, mert hát, hogy mondjam, mint a biológiával, hát egyik állat olyan, mint a másik, bár kétségtelenül bizonyos állatok valahogy olyan furcsábbak, vagy mulatságosabbak, de kérem, biológiai előadóban vagyunk, és minden állat egyformán komoly. Na most... Ez idáig rendben van, de most akkor nézzük a 7-es és a 8-as oszlopot, mert ott akkor most mintha még nagyobb bajok lennének, borra, és még egyszer borra alakot kapunk. Ezek hogy úszták meg a VVCC szűrőt? Hogy lehet az, hogy hosszú O-t, hosszú R követ? Ugye az egyik esetben a bor szót vesszük, és a raggal látjuk el, például azt mondjuk jövedéki adót vetettek ki a borra, az én kiejtésem szerint. A másik esetben a bor kémiai elemet használjuk, a patikus véletlenül rátenyerelt a borra. Mi lehet az oka annak, hogy ők kiszabadulnak, és nem akadnak fönt a szűrőn? Hát ugye világos, látjuk, plusz jellel be is jelöltük, elemhatár van a két R között. Grammatikailag az első R a tőhöz, a második R a raghoz tartozik. És úgy tűnik, hogy a VVCC szűrő, a nem mondj két hosszút szűrő ki van kapcsolva a magyarban általában is, hogyha elemhatár van a két máshangzó között. Tessék figyelni, azt mondja a trónnak. Ugye hosszú ó van, és kettős n. Hőssel. Hosszú ő van, egyes a tőhöz, és a második shell, ugye az már a vel ragból származik. Így hát mindkettő végül is borra alakban fog megjelenni azoknál a beszélőknél, akiknek a viselkedését most vizsgálom, tehát jövedéki adót vetettek ki a borra, és a patikus rátenyerelt a borra. A két szó most egybe fog esni. Tekintsük már most a 9-es oszlopot, az egy igazi csemege. Hogy milyen szabályosan, értelmetlenül és céltalanul működnek a hangváltozások, erre kell rámutatnom. Azt jól mutatja a kórház esete. Itt az eredeti bemenet, amelyet fel sem tüntettünk, hosszú óval volna, kórház, hiszen valamikor a kór, betegség és ház szavakból tették össze, mint azt a helyesírás ma is mutatja, de hiszen az ő célja az állandóság, a változatlanság. Így semmilyen szabály nem vonatkozna rá, kórház, hiszen összetétel, mint mondjuk klórgáz. Abban is szépen hosszú ó van, két máshangzó, nem történik semmi. Igen ám, csak hogy ez a szó, ahogy mondjuk a nyelvészetben, elhomályosult. Az összetételt nem érzi át már a magyar beszélő, egyetlen egységnek fogja föl, különösen mert a kór szó nagyon ritka már a mai magyar nyelven, és ezért úgy tekintjük, mint egy elemzetlen szót, azt mondjuk, hogy relexikalizálódott. Vagyis újra betettük a szótárunkba. Relexikalizálódott. Nem kór plusz ház többé, hanem kórház. Egyetlen szó, amit persze bele tudunk gondolni, de már az egy kicsit régészet, hogy ez régen mi volt, miből is származik ez a szó. Amikor 2 éves, 3 éves gyerekek vagyunk, ezt úgy tanuljuk meg, hogy ez egy szó, kórház. Nos, ekkor alakult ki a kórház kiejtés. Szögletes zárójelbe tettem a rövid ót, hogy mutassam, hogy ez most a kiejtés, ami ott van. Ez az én beszédem, ez a művelt magyar átlagbeszéd, kórházba vitték szegény. A kórház pontosan úgy hangzik, mint a sorház, mondjuk a mai magyar nyelven. Idáig ez rendben is van. Ekkor azonban lecsap rá az ormánynyúlás. Hiszen nézzék meg, bemenetet lát, mert egy rövid O-hangot R plusz mással hangzó követ, és a kórházból megszületik a nagyon mai, nagyon új, még talán egy kicsit kétes műveltségi hátterű kórház kiejtés, amely pontosan egybeesik a legkonzervatívabb, ma már talán csak rádióbemondók által használt kórház kiejtés. Anélkül, hogy az érintetteknek célja lett volna imitálni azt a nagyon elegáns kiejtést. Sokan azt hiszik, hogy a nyelv az idők folyamán egyszerűsödik. Vagyis, hogy a nyelvi változások egyszerűbb alakzatokat hoznak létre. Van olyan laikus vélekedés is, hogy szegényedik a nyelv. Belátható, már csak deduktíve is, hogy ez a nézet téves. Mert azt kellene hozzá feltételezni, hogy a nyelv eredetileg roppant bonyolultan indult. Hogyha az évszázadok, évezredek alatt állandóan csak egyszerűsödik, és hát még most is igencsak bonyolult. Miért indított volna az ősember olyan rettenetes bonyolultan? Kérdezi az ember. De nem is támasztják alá a megfigyeléseink ezt. Nem csak ez a baj, mert ez volt a deduktív válasz, de induktíve megfigyelés alapján se fogjuk tudni eldönteni. Nem tudom ugyanis a legtöbb esetben megmondani, hogy mi az egyszerűbb és mi a bonyolultabb. Ezt az egész dolgot a nyelv, mintha elhárítaná magától. Kérném a 8-as ábrát, és nézzünk egy nagyon egyszerű példát a mai magyar nyelvből, az eszek szembenállást. A régi irodalmi nyelv szerint, amelyet azt hiszem legalábbis én is betartok, vagy legalábbis amikor vigyázok, az általános, a normál igéknek, mint a vág igének két alakja van. Vágok egy almát, vágom az almát. Ezzel szemben az eszik igének csak egy alakja van. Eszem egy almát, eszem az almát. Ehhez képest az új vagy fesztelen nyelvhasználatban a vágoknak is és az eszeknek is pontosan megvan a párhuzamos alakja. Megvan, tehát vágok egy almát, eszek egy almát, vágom az almát, eszem az almát. Már most én mondhatom, hogy ez bonyolódás, hiszen 3 alak helyett 4 van. Az enni ige és sok más úgynevezett ikes ige mind-mind egy alakkal bővült. Egyel többet kell hát megjegyezni, egyel többet kell legyártanom a beszéd során. De fordítva is mondhatom. Azt is mondhatom, hogy a rendszer szintjén egyszerűsödés történt. Hiszen most minden igének van már az új fesztelen nyelvhasználatban alanyi és tárgyas ragozása, a rendszer tehát egységesebb, áramvonalasabb, azaz egyszerűbb lett. Hiszen nem kell két típust megkülönböztetnem, nem kell azt mondanom, hogy vannak az ilyen, meg az olyan igék, hanem vannak a magyar igék, és attól kezdve gyártom le őket. Hát most akkor egyszerűsödött, vagy bonyolódott? Úgy tűnik egyébként, hogy még ahol értjük is, hogy ezek mit jelentenek, hosszú távon az egyszerűsödés és a bonyolódás kiegyenlíti egymást. Feltehetően az emberi agyban, méghozzá a másfél, két és fél éves gyerek, ugye, mert ő az egésznek a csapágy agya, akin fordul a dolog, mert ha ő nem tudja megtanulni a nyelvet, akkor annak a nyelvnek vége. De ilyen nem fordul elő, mert ő ösztönösen visszalöki magától, ha számára túl nehéz, vagy valamilyen értelemben idegen újításokat. Azt akarom tehát mondani, hogy úgy tűnik, hogy minden nyelv egyformán nehéz, és az időben sem válik sem nehezebbé, sem bonyolultabbá, mert az emberi agy, legalábbis hát addig a pár tízezer évig, amíg visszalátunk, konstans. A nyelvtudomány a 20. század elején kezdte hangoztatni, hogy a nyelvi rendszerek, mint remélem sikerült rámutatnom, annyira önkényesek. Annyira a belső szabályaikat követik, hogy nem lehet összefüggést keresni a nyelv és az azt beszélő társadalom között. A csehben és a finnben nincsen névelő. De hát nem mondhatjuk, hogy a csehek és a finnek ne jutottak volna arra a szintre, hogy a határozottságot és a határozatlanságot el tudják gondolni. A magyarban és a törökben nincsenek nemek. De nem mondhatjuk, hogy ezekben a kultúrákban kevésbé fontos, hogy valaki férfi, avagy nő, mint másut. Az angolban nincs különbség tegezés és magázás között. De hát nem mondhatjuk, hogy Anglia vagy Amerika demokratikusabb ország lenne, mint mondjuk Németország. A magyar nyelvben a kereszténység felvétele után az egyik legfontosabb változás a magánhangzók nyíltabbá válása volt. Régebbi pukul, újabb pokol. Régebbi látja tuk, újabb látjátok. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy valamilyen értelemben a kereszténység felvétele összefüggésben lett volna ezzel, az egyébként radikális és mélyreható változás. A szókincset természetesen érintik a társadalom, a civilizáció változásai. Templom, ráklikkel, croissant, de arról már megmondtuk, hogy periférikus, nem része a nyelvi rendszernek. A nyelv, hölgyeim és uraim, nem tükröz semmit. A nyelv egy önkényes kód, amelynek nem kell homológnak lennie az általa továbbított üzenettel. Nem kell hasonlítania rá. Nem kell valamilyen módon tükröznie azt az üzenetet, amelyet továbbít. Hasonlóképpen egyébként, mint az ABC. Az, hogy milyen betűket írok le egymás mellé, annak semmi köze ahhoz, hogy az üzenetem hizelgő, avagy gyalázkodó lesz. Ugyanígy tehát a nyelv változásának okaként nem vehető komolyan az őt beszélő társadalom változása. A nyelv persze, hogy az emberi élet egyik legfontosabb tényezője. Érthető hát, hogyha a nyelv iránt sok laikus érdeklődik, és érzelmileg is viszonyul hozzá. Ám a féltő jóindulat nem elég, hogy valaki értelmes állításokat tegyen a nyelvről. Hasonló a nyelv a szexualitáshoz. Anélkül sincs emberi társadalom, enélkül sincs. Mindkettőnek az elsajátítására, használatára erős ösztön hajtja az embert, ami gyakorlatilag megfékezhetetlen. Műveltségtől és civilizációtól független. Mindenütt megtaláljuk ezt a kettőt. A közösség azonban ősidők óta szabályozni és korlátozni igyekszik mind a kettőt, és ami még fontosabb, és nekünk nyelvészeknek még veszélyesebb, és azonnal külön választandóbb, erkölcsi értéket tulajdonít a közösség az ilyen vagy olyan viselkedésnek, mind a nyelvben, mind a szexualitásban. Amelyet, hát hogy mondjam, biológiailag vagy genetikailag nem lehet indokolni. A laikusok vagy a félig nyelvészek gyakran emlegetnek nyelvromlást. A nyelvromlás fogalma tudománytalan badarság. Hiszen azt sugallja, hogy bizonyos nyelvi változások rosszak, mások meg talán jók, de hát milyen alapon lehet őket, milyen alapon lehet a szabályokat jónak vagy rossznak minősíteni. A névelő megjelenése, hát most az jó volt vagy rossz. A láthatók, láthatóak változás, most ez jó vagy rossz. Az ormánynyúlás hosszú magánhangzókat hoz létre, ormány. De hát miért volna rosszabb vagy jobb egy hosszú magánhangzó egy rövidnél? Vagy talán kifogásoljuk, mert bonyolítja a nyelvet. Kétségtelenül bonyolítja, mert eddig ugye mondjuk a forog, forgás egyaránt rövid oval volt, most meg már forog forgás, ugye a szabály bekapcsol, és tőváltakozás, for alakul ki. Bonyolódik. Na de másuk meg egyszerűsödik, az elipszilon eltűnt, a toromba eltűnt. A két dolog kiegyenlíti egymást. A nyelvész szemében a nyelvromlás keresése olyan, mint a csillagász szemében a horoszkóp készítés. Az is csillagokkal foglalkozik, és nagyon sokat tud is róla, de emberi értéket, jót és rosszat tulajdonít a csillagoknak, és ezeket a csillagászat képtelen definiálni. Nem is az a baj, hogy nem hisszük el, hanem egyszerűen nem tudunk róla, mint csillagászok, már bocsánat, a hasonlatért egy ilyen komoly tudománnyal, tehát érthető, ugye, mint nyelvészek, nem tudjuk, nem értjük, nem tudjuk definiálni. Még akkor is egyébként, hogyha lelkünkben, életünkben befolyásolhat minket az, hogy valakinek a szájából olyan nyelvi formát hallunk, amely társadalmilag hát meg van bélyegezve, ahogy bizonyos szexuális viselkedésektől is visszariadunk, de nem azért, mert mint biológusok vagy genetikusok így gondolnak. Egyébként a legbecsületesebb magatartás akkor már az, amelyik azt mondja, hogy mindig minden nyelvi változás káros. Ez legalább egy férfias hozzáállás. Mondván, hogy egyszerűen azért, mert megváltozik a nyelv. Kérem, ezt lehet vallani így, de hát a nyelv, mint látják, nem olyan. Egyszerűen nem lehet megállítani. Amíg élő nyelv, amíg beszélik, addig nem változik. A mai magyar nyelv egyik legkiválóbb használója Esterházy Péter. Néhány hónappal ezelőtt itt tartott remek előadásában megemlített 4 szűrőt, melyek érzése szerint megkülönböztetik, hogy mi a jó és mi a rossz nyelv használata. Itt van Esterházy 4 szűrője. Nehezményezte, hogy nagyon gyakran és nagyon üresen használják a markáns véleménykülönbségi kifejezést. Azt is nehezményezte, hogy emberek, talán elsősorban politikusok azt mondják, hogy ilyen vagy olyan értékek mentén politizál ez a párt. Nehezményezte az egy párt, aki típusú szerkesztést, valamint az alkalmasint szónak alkalomattán értelemben való használatát, szemben a hagyományos vélhetőleg használat helyett. Az egyes és a kettes esetben a markáns és a mentén túlzott vagy igen gyakori használata nyelvészetileg csak statisztikai kérdés. Lehet, hogy emberileg hazug, csúnya és üres. De ilyen kategóriákról a nyelv nem tud, mint ahogy a természet se tudja, hogy a farkas gonosz. A négyes, az alkalmasint valós nyelvi változás. Módosul egy szónak a jelentése, amelyet felróhatunk azoknak, akik módosítják a jelentést, azon az alapon, hogy műveletlenek. Nem olvastak elég régi magyar szöveget, de hát a műveletlenség nem nyelvhasználati kérdés, nincs jelentős. Nem tudom, mi az, értik, megint, mint a horoszkópban. Nekem ilyen terminusom nincsen. De kétségtelen, ez egy elemet érintő lexikális változás. De a legérdekesebb az egy párt, aki az ugyanis egészen más. Az egy valós nyelvi változás, mert egy szabály megváltozik. A régebbi szabály azt mondja, hogy csak a természetes személyeknek adjuk meg a személy jegyet, az aki jegyet, tehát egy ember aki, egy mérnök aki, az a kislány aki, tehát igazi természetes személyek. A módosult új szabály a személyes jegyet kiterjeszti csoportra, testületre, sőt magasabb rendű állatra is. Példák. Egy párt aki, a zenekar, akinek számos lemeze, stb. Olyan családok, akik segélyt kaptak, az a bank, aki nem emel kamatot, épp a katolikus egyház, aki történelme során, illetve behoztak egy kutyát, aki részeg volt. Figyelem, ma sincs olyan, hogy a bank, aki előtt a baleset történt. Vigyázat. Nem arról van szó, tehát, hogy az emberek össze-vissza használják a vonatkozó névet. Nem, mert ez a bank nem emberek csoportjára, nem testületre, hanem egy épületre vonatkozik. Most én mondhatnám tréfásan, hogy íme, hogy gazdagodott nyelvünk, milyen finom különbségtétel. Eddig a bankra mindig csak az, amely szót lehetett használni, most pedig egy szubkategorizáció jelenik meg a bank típusoknál, meg kell különböztetni, hogy testület vagy épület, és aszerint kell a különbséget tenni, és úgy tűnik, ezt minden mai beszélő csinálja. Talán már az eddigiekből is kiviláglott, Nem tudjuk, miért változik a nyelv. De azt kötelességünk vizsgálni, hogy hogyan. Erről nagyon sokat tudunk is. Fontos, hogy elutasítsuk az ezzel kapcsolatos téves feltevéseket. A nyelv nem romlik és nem javul. Nem egyszerűsödik és nem bonyolódik. Nem szegényedik és nem gazdagodik. Nem lesz szebb vagy csúnyább, bármit is jelentsenek ezek a szavak. Nem követi és nem tükrözi a társadalom és a gondolkodás változását. Én most igazán a nyelvről beszélek. A névelő nem azért jelent meg, mert az emberek valahogy másképp gondolkoztak, mert a reneszánsz hajnalán volt. A szakirodalom meg szokott említeni néhány jellemző okot. A kiejtés könnyebbé válik. Elipszilon, eltöröljük, mindig jét mondunk. Analógia. Vágok egy almát, eszek egy almát. Legyen egyforma, menjen végig a rendszer. Az egybeesés elkerülése. Ők várnák a vonatot, akkor ne az legyen, hogy én várnák egy vonatot, amit a szabály akarna adni, ugye a harmónia szabály, hanem épp, hogy kificamítjuk, én várnék egy vonatot, jó lehet a két magánhangzó nem harmonizál, de ne essen egybe ez a két igen. Ám a szakirodalom maga is bevallja már a következő oldalon, hogy nem tudja megmondani, hogy máskor, másút miért nem következnek be hasonló változások. Márpedig a tudományos szabályalkotásnak az a próbája, hogy meg tudja mondani, hogy miért nem történik meg, amikor nem történik meg. Az ormánynyúlás nem könnyíti a kiejtést, hanem éppen, hogy bonyolítja. A ban-ba változás, Sopronba élek. Az analógiát éppen felborítja a hol és hová típusú párhuzammal. Az ő eszik valamit, és az ők eszik azt. Száz és száz igénél okoz egybeesést, és a nyelv szemmel láthatólag semmit se tesz annak érdekében, hogy ezt kiküszöbölje. Így hát ezek sajnos olyanok, mintha azt mondanánk, hogy az elefántnak azért nyúlt meg az ormánya, most fizikailag, hogy föl tudja szedni a földről kényelmesen a táplálékot. Ekkor azonban meg kéne mondanom, hogy a többi állatnak is, beleértve minket, miért nem alakult ki ormánya. Talán nem is érdemes a nyelvi változás okain töprengeni, mert nincsenek értelmes okok. Valószínűleg azért változik a nyelv, mert nincs, ami visszatartsa bizonyos korlátok között. Nincs akadálya, hogy a generációk vagy a térségek módosítgassanak rajta, mert úgyis csak annyit tudnak módosítani, hogy ne sérüljön a kommunikáció, elsősorban szülők és gyerekek között. Egy ábrám volna ehhez, olyasféle a nyelv, mint egy mezőn keresztül egy ösvény. Tessék elképzelni, ez itt a mező, itt lehet bemenni a mezőre, itt lehet kimenni a mezőre. Most egy ösvény vezet keresztül a mezőn, hát mondjuk így. Na most ennek az ösvénynek a nyomvonala folytonosan változik. Egy hónappal később egy légifelvételt készítünk, már nem ugyanott van, mert már így megy, aztán egy más alkalommal így megy, és így tovább. Miért változik az ösvény? Persze, hát lehet azt mondani, hogy egy kő gurult oda, vagy pocsolya volt, azt kellett elkerülni. Néha az emberi járásnak a természetes lengése is adja. Könnyebb, mint nyílegyenesem. Vagy ha így kerültem, akkor most úgy fogok kerülni, figyeljék meg, hogy ez így történik. Az érdekes az, hogy ezek a változások nincsenek kapcsolatban valójában az ösvény céljával, hogy átjusson a mező egyik oldaláról a másikra. A nyelv esetében ez a közlés, a kommunikáció lezajlása létrejötte. A változások részleteiben még el is téríthetik az ösvényt eredeti céljától, hiszen kerülőt iktatnak be, hosszabb lesz, és mégsem azt látjuk, hogy egyszerűsödne, vagyis hogy a nyílegyenes felé konvergálna az ösvény. Az viszont fontos, hogy sose fog például félkörben visszafordulni a rét innenső oldalára, mert akkor megszűnne a célja, nem jönne létre a kommunikáció. A nyelv esetében tehát az, hogy a rétnek a másik oldalára átérjek a közlés, és minden változás közepette ez szemmel láthatólag megvalósul. Köszönöm szépen.